Tompa Eszter 2003. szeptember 22-én egy hétfői napon éppen biciklivel tartott a győri belvárosi albérletéből, előbb a nagymamájához ebédelni, majd a külterületi sashegypusztára a rokkant nyugdíjas édesanyjához, Csillához és a nevelőapjához, Péterhez. A külvárosi kalapos vendéglőben dolgozó 22 éves kisalföldi pincérlány ott nőtt fel, és szinte mindenhová biciklivel ment. Számtalanszor megtette már ezt az utat, aznap pedig épp szabadnapos volt, ezért gondolta, hogy kibiciklizik a családjához. Aznap nem sokkal délután 2 után járt arra, odakint még bőven világos volt, az időjárás is kellemes volt. Egészen pontosan délután 2 óra 10 perc körül járunk, amikor 2 testvér, egy 13 és egy 5 éves kislány éppen leszálltak a buszról a Tatai úton, és elkezdtek sétálni az út mellett hazafelé, bekanyarodva a Sas utcában. Majd egyszer csak azt vették észre, amint Eszter elhajt mellettük a bicikliével. Ismerték egymást és köszöntek is egymásnak. Pár pillanattal később a két gyerek azt vette észre, amint egy régi, akkora miatt megkopott fényű, matbordó színű autó megy el mellettük, ugyanarra, amerre Eszter is tartott. Egy ismeretlen férfi ült benne egyedül. A kislányok sétáltak tovább, amikor hirtelen egy jó 300 méterrel távolabbról egy hangos és fájdalmas női kiáltást hallottak. Megpróbálták megnézni, hogy mi történt, de csak azt látták, amint a mellettük nem sokkal korábban elhajtó bordó autó megállt az út mellett. Egy idősnek tűnő, nagy darab és idegen férfi szállt ki a járműből, amit előbb megkerült hátulról, végül visszaült és elhajtott. Ezután a két kislány odaszaladt, de már csak Tompa Eszter biciklét találták meg, az útszéli bokrok felé behajítva. Az aszfalt mellett ott volt a mobilja, az övtáskája benne az irataival, a bevásárlótáskából kiborult az édesanyjának szánt élelmiszer, a fűben pedig már csak a fél pár fekete bőrpapucs elvert ott. Mindeközben egy idősebb férfi, Eszter családjának a szomszédja, István bácsi is odament, hogy segítsen. Be is ment az út melletti bozótosba, és Eszter nevét kiabálta vagy 10 percig. Ő is felismerte a lány bicikliét, azt hitte, hogy esetleg megijedhetett a balesettől, és beszaladt a bokrok közé, vagy ami még rosszabb, valaki bevonszolhatta. Kiáltásaira végül nem kapott választ. De most figyelj, amíg ez történt, hogy a két kislány és a bácsi Esztert kereste az összetört biciklije környékén, az idegen a bordó autóval visszatért a helyszínre. És biztosan tudható, hogy Tompa Eszter ekkor már a csomagtartójában volt. A gyerekek észrevették az idegent és bámulni kezdték, a férfi pedig vissza rájuk, miközben elhaladt mellettük. Végül rájuk mosolygott, intett egyet hátrafelé és továbbhajtott. A két kislány az incidens után elsétált és bekopogott Eszter édesanyjához, hogy elmeséljék a történteket. Csilla azt mondta ekkor, hogy érezte, hogy egyszer még baj lesz azzal a biciklivel. Őt már aznap behívták a rendőrségre, a család pedig a barátokkal közben neki állt keresni a lányt. Gyalog, motorral és kocsival is átkutatták Sashegypuszta környékét, kutyát is vittek magukkal, de sajnos nem jártak sikerrel. Kezdetben azt hitték, hogy a gázoló orvoshoz vihette a sérült lányt, ezért még körbe is telefonálgatták a környékbeli kórházakat, de eredmény nélkül. Tompa Eszter holttestét a következő napon, szeptember 23-án találta meg egy kutyáját sétáltató nő a Mosoni Duna töltésének a Rába vagongyár mögötti szakaszán, a Széchenyi hídtól mintegy 300 méterre. Az emberölés ténye egyértelmű volt, a nyomozás is azonnal elkezdődött, amihez később egy 2 millió forintos gyomravezetői díjat is kitűzött a megyei rendőrfőkapitány. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy legalább körülhatárolják a hatóságok, hogy mi történhetett. Eszter testén ugyanis 43 külsérelmi nyomot számoltak össze, benne folytogatás nyomaival, illetve a lábán égési sérülésekkel, amit feltehetőleg egy forró kipufogó okozhatott. Mindezek miatt érthető módon nem egy sima cserbenhagyásos gázolás volt az első opció. Az orvos szakértő szerint az elrablása után 2 órával már biztosan halott volt. Ami fontos, hogy nem volt egyértelmű jele a szexuális motivációnak. A megtalálásakor az eltűnése napján hordott rövid farmer nadrág, az enyhén dekoltált póló és a blúz is rajta volt. Mindazonáltal mégis ez volt az egyik legvalószínűbb, ugyanis Eszter körmei alatt a támadótól származó mintákat találtak. Ez arra utalt, hogy a fiatal lány nagyon keményen védekezhetett a támadója ellen. A rendőrök több száz szemtanút kikérdeztek, Sashegy puszta környékét a lehető legaprólékosabban átvizsgálták, végül az összesen 3000 ellenőrzött emberből 50-en kerültek potenciális elkövetőként a hatóságok látókörébe. 36 közülük külön szakértői vizsgálatnak is alávetettek, de rövidesen mindannyiójukat ki kellett zárni a lehetséges elkövetői körből. Voltak olyan rács mögött ülő rabok is, akik jutalom reményében, és mert korábban a rendőrség kijelentette, hogy a vádak alkotól sem zárkóznak el. Mindenféle tuti tippeket mondtak a nyomozóknak, de természetesen mindről kiderült, hogy használhatatlan. A bejelentő elítélteket pedig még fel is jelentették a hatóságok félrevezetése miatt. Utóbbiak a megtalált biciklés holmék miatt biztosak voltak abban, hogy nem nyereségvágyból ölték meg Tompa Esztert. Rajta volt például a gyűrűje és a nyaklánca is. Így a környezetében kezdték el keresni a gyilkost. Kapásból ott volt például a Dávid nevű ex-barátja is, akiről az Index azt írta évekkel ezelőtt, hogy nem tudta feldolgozni a szakításukat, és ezért még fel is bérelt néhány férfit, hogy verjék meg a lány új, Mihály nevű párját, valamint a kocsiját is törjék össze. Végül ez szerencsére nem történt meg, és bár gyanús lehetett, de mind az exnek, mind a verőlegényeknek stabil alibije volt, ahogyan természetesen az új párjának is. Mihály ugyanakkor elmondta később, hogy Eszter nem beszélt neki arról, hogy bárki is zaklatná. A munkahelyén voltak ugyan ártatlan élcelődések a lányokkal, de semmi komoly, ezek is inkább csak kedveskedések voltak. Egy káros szenvedélyektől mentes, kedves lány volt. Barátjával az előző szilveszterkor jöttek össze, és épp a kalaposban ismerkedtek meg, miután a fiú gyakran járt oda a barátaival. Találkoztak szinte minden nap. A tragédia napján azonban csak telefonon tudtak beszélni. Fontos kiemelni, hogy számos oka volt annak, hogy nem sikerült elkapni a tettest, csak bő 13 évvel később. Mint említettem, a fiatal lány testén talált súlyos sérülések és az emberrablásra utaló beszámolók miatt kezdetben azt hitték, hogy szexuális indíték állhatott a gyilkosság hátterében. Mindazonáltal, mivel a tetthelyszínről gyűjtött minták nem mutattak egyezést az adatbázisban, nagyon nehéz dolga volt a hatóságoknak. Nem utolsó sorban pedig a megfelelő szemtanúk hiánya miatt is. Az elkövetőt ugyanis biztosra mondhatóan mindössze a 13 és 5 éves kislány látta, amint az beérkezik Sashegy pusztára, majd a fájdalmas ordítás és nem sokkal később a visszatérése után tovább hajt Bőny felé, végül pedig megfojtotta a lányt, ahol már senki sem látta. Lényegében ennek a két kislánynak az elmondása alapján készített a rendőrség fantomrajzot a gyilkosról, amit akkor több más szemtanú is megerősített, így pedig egy 90%-os grafikát sikerült készíteni. Ugyanakkor, mint később kiderült, a gyerekek sajnos elég pontatlanul írták le az idegent. A rossz fantomrajz mellett a másik nagy probléma az volt, hogy konkrétan nem a megfelelő autót keresték. Szegény gyerekek ugyanis ezt is hibásan idézték fel, mivel nem egy matbordó autóval történt az emberrablás. Bár fontos kiemelni, hogy nem csak ők, hanem egy középkorú nő is hasonlóról számolt be. Mint mondta, pár órával a gázolás után ő is látott egy idegen férfit nézelődni a sashegyi Kavics bányánál egy matbordó Volkswagen Passat mellett, aminek a rendszáma B betűvel kezdődött. Azt is tudni, hogy ezután a rendőrség 1300 a leírásnak megfelelő autót ellenőrzött. Ugyanakkor nagy gond volt, hogy akkoriban az adatbázisban keveredtek a piros és bordó autók. Egy 1981 és 85 közötti nem kombi típust kerestek, aminek a színe a kora miatt kopott meg, a belső kárpitja pedig sötét színű volt. Győr-Moson-Sopron megyében végül nem csak a B betűvel kezdődő rendszámokat ellenőrizték le, de sajnos mint hiába, az autóról viszont még beszélek később. Kicsit visszatérve, a cserbenhagyásos gázolás azért nem volt életszerű, mert noha számos sérülést lehet úgy is szerezni, de egyrészt nem volt cserbenhagyott, másrészt a folytogatás nyomait sem magyarázná meg. A nyomozókban felmerült egy olyan lehetőség is, hogy a gázolás után a férfi esetleg azzal hitegette a sérült lányt, hogy kórházba vagy mondjuk az édesanyjához viszi, és ezért szállhatott be mellé, de ennek ellent mondanak a helyszínen hagyott értékei. A rendőrök ugyebár úgy vélték Tompa Eszter nagyon súlyos verésre, sőt akár kínzásra is utaló sérüléseiből, hogy nagyon keményen védekezhetett. lett. Ezért feltételezték, hogy a gyilkosának meg kellett sérülnie legalább a felső testén. Emiatt a lakossághoz is fordultak, hogyha valaki szokatlan sérülést, például karmolást fedezett fel egy ismerősén vagy rokonán a gyilkosság utáni időszakban, főleg annak arcán, karján és mellkasán, az értesítse őket, ugyanis a lány körmei alatt találtak erre utaló nyomokat. Ennek nyomán, illetve a sajtóban megjelent felhívásoknak köszönhetően 100 bejelentés érkezett a hatóságokhoz. Mindet le is ellenőrizték, de sajnos nem jutottak előrébb. Az eljárást 2005. február 7-én felfüggesztették, de le nem zárták. A brutalitása miatt egyébként is minősített eset volt, így nem évült el. Ami a nyomozati cselekményt illeti, amit addig el lehetett végezni, azt a rendőrség megtette. A bizonyítékok láncolata alapján az elkövető felelősségre vonását csak a halála hiúsíthatta volna meg. A rendőrség szerint, ha a jövőbeli esetleges elfogás, akkor meg sem szólal a tettes, akkor is kattan a bilincs a csuklóján, tekintettel a személyével összefüggő bizonyítékok súlyára. September 2016 öt fajta tiszta kutyát, egy csoki labradort és 4 francia bulldogot loptak el egy győrszentiváni tenyésztőtől, az állatok között 2 vemhes is volt. Az elkövetők csak simán az utca felől érkeztek, még arra sem vették a fáradtságot, hogy a kertek felől jussanak be a győrszentiván nagyhegyi ház udvarára. Leemelték a kaput, majd egyszerűen besétáltak. A rendőrségnek a rendkívül amatőr és koncepció nélküli bűncselekmény után október végén sikerült is elkapnia a tolvajokat. A lebukott kutyarablók között pedig volt egy S. Attila nevű 36 éves gönnyűi lakos is, aki az elfogása után el is vezette 2 kutyához a hatóságokat, de végül a többi is megkerült. Mint később kiderült, a tenyésztő családja már nagyon régóta ismerte a férfit, és soha nem tudták volna elképzelni, hogy ilyet tegyen velük. Ez a bizonyos S. Attila egy lopási ügy miatt 2010-ben már a rendőrség látókörébe került, 2012-ben 150 óra közmunkára ítélték, 2017-ben pedig a kutyás ügy miatt minősített lopásért ítélték el, összesen 3-szor állt bíróság előtt. A férfi teherautósofőrként dolgozott egy győri cégnél, a családdal a szomszédos Gönyűn éltek. Talán nem tudták, de mint később kiderült, az ellopott állatok összértéke több mint 1,2 millió forint volt. Ezzel pedig a társaival átlépték azt a károkozási értékhatárt, ami felett kötelező DNS mintát venni a gyanúsítottaktól. Történt aztán 2017. január 6-án, hogy a vizsgálatokat végző nemzeti szakértői és kutatóközpont jelezte a nyomozóhatóságok felé, hogy a kutyalopási ügyben S. Attilától vett minta egyezést mutat a Tompa Eszter gyilkosságnál beszerzett mintával. Ezután 5 nappal később, január 11-én, egy szerdai napon hajnalban, a férfi épp miközben munkába indult volna, a rendőrség már készült egy csendes akcióra. Gyorsan elfogták a házában, nem tanúsított ellenállást, amiután végig csendben ült a rendőrségi kis buszban. A környékbeliek sem hallottak semmit az egészből, csak többen látták, amint kikanyarodnak az utcából. Bár ekkor még csak gyanúsított volt, a hatóságok biztosak voltak benne, hogy Tompa Eszter gyilkosát találták meg. S. Attila végül a kapitányságon mindent bevallott bő 13 év után. Állítása szerint, mert nem bírt együtt élni a tettével, bár teszem hozzá, hogy addig is lett volna alkalma erre, például amikor több másik ügyben már járt a rendőrségen. Csak ebből kiindulva felmerül, hogy akkor is bevallotta-e volna, ha a kutyalopás után nem vesznek tőle DNS mintát. Az Eszter halálakor 23 éves férfi azt mondta, hogy a gyilkosság napja óta azt várta, hogy mikor csengetnek be hozzá a rendőrök. A teljesen véletlen és a szörnyűségről semmit sem tudó családját érthető módon sokkolták a hírek. Az élettársa összeomlott, amikor megtudta, hogy a párja mit követett el, de kitartottak mellette. A rács mögött mintarabként viselkedett, az előzetes letartóztatása fél évében figyelmeztetésben sem részesült. Gönyűn nagyon helyesen senki sem okolta a családtagokat semmiért, de a lapok pár éve arról írtak, hogy amúgy sem nagyon beszélnek az ügyről a 3000-es településen. A nyomozást 2017. szeptember 24-én zárták le, S. Attila pere ezután 2018. februárjában kezdődött, ahol aljas indokból különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolták meg. Mindazonáltal visszavonta a korábbi, a nyomozati szakaszban tett vallomását. Az emberölést ugyan beismerte, de szerinte nem aljas indokból és nem különös kegyetlenséggel tette. S. Attila 2003-ban is teherautósofőrként dolgozott egy győri közszolgáltató cégnél, viszont a félreeső kis Sashegy pusztán is gyakran fordult meg, ugyanis fizetését gázolajlopással egészítette ki. Rendszeresen hordt el konnákban az üzemanyagot, amit a közeli erdőben rejtett el, és amiért gyakran vissza kellett járnia. Bár a tárgyalásán megtörtnek látszott, Gönyői utca beliei szerint nem volt egy visszahúzódó típus. Az egyik például azt nyilatkozta évekkel később, hogy gyakran száguldozott ott a motorjával, és rendszerint még csak nem is köszönt. A tragikus napon, szeptember 22-én szintén a lopott üzemanyagért indult vissza, ám ezúttal állítása szerint vezetés közben éppen hívta valaki a mobilján, ő pedig arra figyelt és nem vette észre az úton szabályosan bicikliző lányt. S. Attila délután 2 óra 10 perc magasságában ütött el Tompa Esztert a több mint 20 éves tűzpiros Opel Corzájával. A fiatal leborult a bicikliről, a nála lévő étel kiömlött, fél pár fekete bőrpapucsa leesett a lábáról, ahogyan az övtáskája és a telefonja is az út mellé zuhant. Elfogása után tagadta, hogy megverte volna Esztert, tagadta azt is, hogy közel lenne az égési sérülésekhez, illetve hogy vonszolta volna. Állítása szerint a sérüléseit a balesetben szerezte. A kocsi volt tehát az egyik pont, ami félrevitte a nyomozást, ugyanis még a 13 és 5 éves kislányok, illetve a középkorú nő a Kavicsbányánál egy matbordó autóról beszéltek, addig a gyilkosnak egy tűzpiros korzája volt. Persze, ilyen fiataloknak ez nem róható fel, de ezen kívül ők egy idősebb férfira emlékeztek, mint az elkövetés idején 23 éves S. Attila. De ahogy a évekkel ezelőtt megírta az Index, egy 5 és 13 éves gyerek egy 23 évest is idősebbnek láthat. Nem stimmel tehát sem az autó, sem az elkövető leírása, ugyanis mint kiderült, a fantomkép sem hasonlított, ezzel szinte lehetetlen helyzetbe hozva a nyomozást. A gázolás után Tompa Eszter elvesztette az eszméletét. Amikor S. Attila kiszállt az autóból, azt hitte, hogy a győri fiatal meghalt, miután az orrából és a szájából is vér folyt. Ezután azt állította, hogy megnézte a pulzusát, de nem érzett semmit. Ekkor viszont ahelyett, hogy segítséget hívott volna, pánikba esett. Vallomásában azt is hozzátette, hogy nem volt biztos benne, hogy ő ütötte el Esztert, vagy esetleg a lány rántotta ki Eli a biciklit. Arra gondolt, hogy tette miatt börtönbe is kerülhet, elveszti a munkahelyét és a jogosítványát, valamint nem tudja felnevelni az óvodáskorú gyermekét. Ezért fogta a lányt és betuszkolta a kocsi a csomagtartójába, amihez a hátsó kalaptartót is ki kellett vennie. Végül a bicikliét az útszéli növények közé hajította és továbbhajtott. Egy ideig cél nélkül kocsikázott Bőny irányába, de egyszer csak úgy 2 kilométer után kapirgálást hallott a kocsi hátulja felül. Ekkor lefordult egy félreeső földútra a 8136-os útról az M1-es autópálya feletti felüljáró után, de pár száz méter után megállt, felnyitotta a csomagtartót és észrevette, hogy Tompa Eszter magához tért és hányt is, vélhetően nagy rázkódás miatt. S. Attila ezután attól tartva, hogy a lány megjegyezte az arcát és feljelentheti, úgy döntött, hogy kirángatja az autóból. Az ügyész szerint Eszter minden erejével védekezni próbált, de a férfi ki tudta húzni a kocsiból, és hosszú métereken át vonzolhatta a földön egy gazos bokros területen. A kisalföld tárgyalási tudósítása szerint Eszter közben meg is ütötte a férfit, aki erre befogta a száját, megragadta a nyakát és hosszú percekig folytogatta. A lány viszont még mindig életben volt, ekkor S. Attila közelben talált egy fehér kötöző madzagot és azzal folytogatta tovább. Tompa Eszter ezt már nem élte túl. A helyszíni vallomáskor azt mondta a kisalföld szerint, hogy idézem, úgy gondoltam, hogy ha az elütéskor rám nézett és felismer, feljelentést tesz. De a lap hozzátette, hogy később ezt a kijelentését már nem tartotta fenn. Az első gyanúsítotti kihallgatásán a férfi azt mondta, hogy fél óráig csak nézte, mert nem tudta, hogy mit évő legyen, majd úgy fogalmazott, hogy idézem, hallottam, hogy a csomagtartóban mocorog, kivettem, rángatózott. Nem tudom, mikor jött a pillanat, amikor elővettem a zsineget és megfojtottam. Egy félreeső területen voltak ekkor, S. Attila pedig egyszerűen csak ott hagyta Eszter holttestét az út mellett, majd elment a kislányáért az óvodába. Később már bőven sötétedés után tért csak vissza, azt mondta a családjának, hogy papírokért kell beugrania a munkahelyére. De valójában a gyilkosság helyszínéről a Mosoni Duna árterére cipelte Tompa Eszter holttestét, ahol egy töltésen hagyta. A férfi ezután azon kezdett el gondolkozni, hogy hogyan tüntethetné el a nyomokat, elsősorban persze az autót. Előbb leparkolta egy újabb félreeső területen, majd azt hazudta egy ismerősének, hogy ellopták, és megkérte, hogy tegyenek együtt feljelentést. Ez még aznap este meg is történt, másnap viszont elvitte az Opelt egy szlovákiai illegális bontóba. Úgy fogalmazott a bíróság előtt, hogy idézem, 22 éves voltam akkor, nem tudom miért döntöttem úgy. Hoztam egy rossz döntést, amit nagyon sajnálok, és visszafordítani nem tudok. Vállalom érte a büntetést. Nem ismerték egymást Tompa Eszterrel. S. Attila a tárgyalás során csak felolvasta a vallomását, majd kijelentette a bírónak, hogy nem kíván egyetlen kérdésre sem válaszolni, onnantól kezdve kizárólag az ügyvédje beszélt helyette, akivel 2018. februárjában még abban reménykedtek, hogy mivel a korábbi törvények szerint enyhébb, nem 20, hanem 15 év szabadságvesztés volt az alapeset felső határa, illetve egyrészt a megbánásra, másrészt az igen jelentős időmúlásra való tekintettel nem életfogytig tartó büntetést kap majd a férfi. Végül ezt nem tudta elkerülni. 2018. júniusában már első fokon is a 15 év helyett a kiszabható legsúlyosabb büntetést, azaz életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki a győri törvényszék, amit december 4-én a győri ítélőtábla helyben is hagyott. Miután alaptalannak ítélték a fellebbezést, legkorábban 30 év után tárgyalhatják a szabadon engedését. Az akkori közleményben azt írták, hogy idézem, az elsőfokú bíróság által helyesen értékelt bizonyítékok szerint a vádlott egy közlekedési baleset következményeit akarta leplezni és elkerülni a felelősségre vonást azzal, hogy megöli a sértettet. Az elkövetés módja brutális, embertelen volt. A sértett halálát az okozta, hogy kézzel, majd zsineggel folytogatták. Amint egy 15 percen át tartó fulladás mindenképpen különös kegyetlenséggel elkövetett esete az emberölésnek. Eszter és édesanyja 2003 nyarán, nem sokkal a tragédia előtt még azt tervezték, hogy építenek egy 4-5 négyzetméteres kis fürdőszobát a konyhaszobán Sashegy pusztai házba, ahová azután költöztek ki, hogy el kellett adniuk egy panellakást. A bojlert, a zuhanykabint és a zuhanytálcát már beszerezték, de Eszter halálakor még hiányzott a WC-csésze, egy kisebb kézmosó, a csövek és a csempe. Végül az édesanyja már nem akarta befejezni a fürdőszobát, 2004-ben azt mondta, hogy idézem, rokkant nyugdíjasként és egyedül mindez nem megy, a kislányom emlékére állítandó síremlékre félretett összeghez pedig nem akarok hozzányúlni. Családja és barátai 2003. október 1-én, egy szerdai napon temették el Tompa Esztert az akkori új győri köztemetőben. Az S. Attila elfogása utáni sajtótájékoztatón azt mondták a rendőrök, hogy a gyönyői férfi akár egy pénzbírsággal is megúszhatta volna a gázolást, ha segít rajta. Az ügyész pedig a 2018. februári tárgyaláson a büntetőper kezdetén kijelentette. A balesetet, ami az egész drámát kiváltotta, biztosan túlélte volna Eszter. Azok a sérülések 8 napon belül gyógyultak volna. Eszter édesanyja néhány évvel később, 2006-ban, a gyászba súlyosan belebetegedve hunyt el anélkül, hogy megérje, a rendőrség elkapta a lánya gyilkosát. 2004-ben úgy nyilatkozott, hogy idézem, azt mondták, én leszek az első, akit értesítenek arról, ha megvan kitette ezt a szörnyűséget. Egyelőre semmi hír, csak a bánatom, meg néhány rendes szomszéd maradt.
Tényleg mindenkit arra kérek, ha valaki látott, vagy tud valamit, akkor jelentkezzen, szóljon.